A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Nemrég megkérdezték a ChatGPT néven ismert, idézőjelben mondva, mesterséges intelligenciát, mondja el, hogy mi is ő igazából. Azt felelte, fontos felismerni, hogy nem vagyok igazi mesterséges intelligencia, míg az adott kérdésekben talált minták alapján tudok válaszokat generálni. Ez a képességem a nagy mennyiségű adatból való tanulás és a természetes nyelvi feldolgozó algoritmusok eredménye. Más szóval, a válaszadási képességem az emberek programozásának eredménye, és nem a saját gondolkodásom vagy intelligenciám jellemzője. Idézőjel bezárva. Akkor most miről is beszélünk, erre próbálunk rávilágítani mai műsorunkban. A stúdióban dr. Dávid László professzor úr, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Nagy tisztelettel köszöntöm ismét a stúdióban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntök minden kedves hallgatót!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Valamivel több mint két hónapja beszélgettünk ebben a témában, április elején tapasztaljuk, hogy a világ gyorsan változik, hová fejlődött az elmúlt két hónapban ez a tudományág, a ChatGPT néven ismert, hát mondjuk azt mesterséges intelligencia?
Hát a ChatGPT az csak egy kis része ennek az egész nagy mesterséges intelligenciának. Különböző cégek különböző néven adtak ki, ilyet például a Google Bardot adta ki, tehát valójában több technológiát, több elképzelést próbálnak ki, és tesznek ugye nyilvánossá. Az, ami az igazi fejlődés, Az nem látszik a kedves hallgatóknak, az háttérben van. Tulajdonképpen a fejlődés onnan jön, hogy be tudjuk-e matematikailag bizonyítani, hogy adott feladatokat egy ilyen mesterséges intelligenciának nevezett struktúrával meg tudunk oldani. A matematikai bizonyítás és az, hogy véletlenül megcsináltuk és működik, kettő között óriási a különbség. Mesterséges intelligencia létezett ugye az 1950-es évektől, de igazából 1990-ben, 91-ben bizonyították be osztrákok különben azt, hogy adott függvényeket, adott feladatot tetszőleges pontossággal meg tud közelíteni ez a mesterséges intelligencia. És most azt is nézzük meg, hogy a mesterséges intelligenciának számos ága boga van. A kedves hallgatók is találkoztak azzal, hogy képfelismerés. A telefonjuk felismeri nem csak az arcukat, hanem esetleg meg tudja számolni, hogy egy teniszpályán hány labda van, vagy hogy egy fényképen hány ember van. Sőt, a biztonsági kamerájuk azt is meg tudja tenni, hogyha egy macska megy végig az udvarukon, arra nem riasz, de hogyha ember, akkor riasz, mert fel tudja ismerni ezt. Vagy egy önvezető autó felismeri az útszéli táblákat, és annak megfelelően tud bizonyos döntéseket hozni, vagy felismeri azt, hogy a biciklis vagy ember van az úttesten. Ez az egyik ága, ez a képfelismerés és a képfelismerési algoritmusokra kifejlesztett mesterséges intelligencia. Az, amiről most beszélünk, ez a ugye a ChatGPT az egy szöveg, egy nagy nyelvi modellen alapuló szöveg. A kettő között az az óriási különbség, hogy még a képfelismerésben nincsen idősorrend. Tehát nem számít az, hogy én a kép jobb alsó sarkától megyek a bal felső sarkáig, vagy milyen sorrendbe veszem. Addig a nyelvi modellekben, a nyelvi megértési modellekben nagyon fontos az, hogy milyen szó volt az adott szó előtt, milyen volt előtte. Tehát egy ilyen, valójában egy ilyen sort kell kiértékeljek, mert hogy a értelme a szónak, az függ attól, hogy előtte mi volt. Tehát van egy időrendi sorrend, és a két struktúra az teljesen különbözik egymástól. Mi azt szoktuk mondani, hogy ugye mind a kettő eljutott arra a szintre, hogy most már a hétköznapi életben is számos hasznos dolgot lehet vele megvalósítani, de mindaddig, amíg a képfeldolgozásban egy olyan feldolgozás van, úgy tudnám megmondani, hogy mint egy fénykép. Hirtelen lefényképezem, és ezt látom. Nincsen sorrend, addig a szöveg, vagy a nyelvi feldolgozás, az egy videó, az a képek egymás utánisága, vagy a szavak egymás utánisága számít. És a két modell teljesen különbözik egymástól. Ugye, miben különbözik, kérdik a kedves hallgatók? Hát abban, hogy más struktúrában építem fel. Tehát a mesterséges intelligencia azon alapul, hogy mesterséges neuronhálókat építek valamilyen sorrendbe, és az elvégez egy munkát. Na, mindaddig, amíg a mesterséges neuronhálók ilyen képi feldolgozásra voltak nagyon jók, addig a nyelvi feldolgozásra rekurensál, visszacsatolt hálókat veszünk. És nagyon fontos az, és ezt majd jó, hogyha beszélünk egy keveset erről, hogy a nyelvi feldolgozásban a mesterséges intelligencia nem érti meg azt, hogy valójában az ebb, az kutya, vagy nem, megtanulta, hogy általában a kettő szinoníma. Viszont onnan tanulta meg, hogy a szövegben, ami alapján tanult, tehát ezek szerepeltek. Hol ez, hol meg az szerepelt. Igazából ezt én a számítógépnek be kell kódoljam. Hogy a szözbe tudom bekódolni egy szavat, hogy a számítógép valamilyen módon reprezentálja, és akkor erre találták ki azt a technikát, hogy vektorizáljuk. Tehát a szavakat egy nagy-nagy térben helyezzük el. Most a kérdés mindig az, hogy mekkora tér. Ha túl nagy a tér, akkor nagyon ritka lesz a szómennyiség, még akkor is, hogyha több milliárd szót veszek figyelembe. Ha nagyon kis dimenziói térbe próbálom besűríteni, akkor meg nem érek el semmit. Tehát a kettő között van egy optimum. És a nagy egyetemek, MIT, Stanford, Caltech kidolgoztak különböző ilyen vektorizációs módszereket, és ezzel a vektorizációs módszerrel megtanítanak egy nagy nyelvi modellt. A nagy nyelvi modell utána minden szót, úgy képzeljenek el, most egy háromdimenziós térben egy szobában vannak, és akkor az a kérdés, hogy ezt a könyvet, amit nem tudom mikor olvastak, azt a jobb felső sarokban hol kapom meg? Ott van. És észrevettek egy nagyon érdekes dolgot, ez döbbenetes, ezt nem tudják megmagyarázni a mai napig, hogy hasonló jelentésű szavak, miután megtanították, a térnek hasonló részébe helyezkednek el. És döbbenetes, mert ez utána kiderítették, hogy hűha, ez olyan, mint egy intelligencia teszt, mert hogy, vagy tudás teszt, mert például mondok egy ilyet. Az, ami Romániának Bukarest, az Magyarországnak mi? És erre ő tud válaszolni. Miért? Mert hogy a fővárosok, azok egymás mellett helyezkednek el. A rokonok, az ugye megint egymás mellett helyezkednek el. Ezt mai napig nem tudják megmagyarázni, és nem ők programozták így, hogy ez így helyezkedjen el, hanem a mesterséges intelligencia tanítása után kapott eredmény ide helyezte őket el. Most ez arra sarkal minket, hogy vannak olyan mély dolgok ebben a történetben, amit még fel kell ismerjük a nyelvi modelleknek az alapjait, azért, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezt. Az igaz, És ezt még állítatom, a mesterséges intelligencia nem érti magát, a szavakat és a hátsó jelentésüket. Csak azt látja, hogy adott szövegkörnyezetben hányszor fordul elő ez, hányszor fordul elő az, és egy megfelelő algoritmussal kiválasztja azt, ami a legvalószínűbb. Tehát ma még itt állunk. Ja, hogy hova fogunk eljutni? Valószínűen eljutunk oda, hogy a mesterséges intelligencia majd érteni fogja ezeket a szavakat, de akkor először arról beszéljünk, hogy mi az, hogy tudat.
De nevezhetjük ebben a pillanatban intelligenciának?
Nem, maguk a fejlesztők sem nevezik annak, de...
Jobban hangzik,
jobban hangzik, tehát ez így van. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk eljutni a megfelelő szópárosításnak a lényegi részéig, de igazából ez eddig még van jó pár tíz év. Hogy ez 20 van, vagy 30, vagy 40, de kedves hallgatók, önök jól gondolják meg, mindaddig, amíg nem hallják, hogy a mindennapunk része lett a kvantum számítógép, addig én nem hiszem, hogy a mesterséges intelligencia arra szintre jut el. Már csak azért sem, mert hogy ezt érdekes módon megállapították, hogy egy-egy szerverpark, amely mesterséges intelligenciát futtat, olyan nagy energia igénye van, hogy mellé kellene egy-egy nukleáris erőművet telepíteni. Tehát egyelőre ebben nagyon rosszul állunk.
Igen, akkor apropó, amit az imént mondott, egyik kutya másképp, meg fogja ezt érteni valaha ChatGPT?
Nem ChatGPT-nek fogják nevezni, hát, de meg fogja érteni, csak időkérdése, hogy eljussunk oda. Idő és komplexitás kérdése. Tehát most hogy a mai struktúrák, ezek nem pont erre vannak kitalálva, ez így igaz, de a jövendő struktúra és az, ami az utóbbi két hónapban történt, pontosan ezeknek a struktúráknak a kiszélesítése, váltása, hogy egyik struktúra jobban teljesít adott feladatban, mint a másik. És ad mondjak egy példát. Nemrég olvastam, az MIT, Caltech kutatói kidolgoztak egy úgynevezett új neuronhálót, Kolmogorov neuronhálónak is nevezik, aminek az az érdekessége, hogy mindaddig, amíg mi a neuronhálóknak a csatolásait, az összekötetéseket tanítottuk, tehát ugye egy emberi társadalomban is azt tanítjuk, hogy ki kivel milyen kapcsolatban van, és akkor ebből le lehet modellezni egy hálózatot. Ez a hálózat nem a kapcsolatokat tanítja, hanem magát mi úgy nevezzük aktiváló függvényt, hogy egy-egy egyén, egy-egy neuron, hogy válaszol a bejövő ingerekre, milyen alapon, milyen függvénnyel válaszol. Hát ezt úgy tudnám érteni, hogyha valakit én hetszelek, egy darabig nyugodtan, most azt egyszer csak kitör, és ő így válaszolt, hogy ez, és ez a függvény tanítása sokkal jobb eredményeket fog hozni. Most milyen régi ez az eredmény? Hát, kedves hallgatók, májusban jelent meg az a cikk, ami valójában ennek alapján próbál elővenni, tehát még nincs egy hónapos. Tehát vannak eredmények, és persze el kell különíteni azokat az eredményeket, amik valósak, ami a tudomány fejlődését szolgálják, és azt, ami a mindennapi hétköznapunkban ránk zúdult, mert hogy nagyon divatos lett ez a szó, párosítás, hogy mesterséges intelligencia.
Igen, és hát valakiknek valószínű, hogy jó hasznot hajt, tulajdonképpen több ez, mint az eddig használt internetes kereső programok, vagy kereső motorok, vagy akárminek is nevezik ezeknek a tökéletesített változata?
Hát valójában mindenki megnézi, hogy ő beír egy kereső kifejezést, és akkor a Google előre javasolja, hogy ezután a két vagy három szó után mi a legvalószínűbb, ami következik. Ez már bele van építve. Tehát valójában a kereső motor is egy olyan mesterséges intelligenciát tartalmaz, egy nagy nyelvi modell tartalmaz, ami megmondja, hogy ha én ezeket a szavakat írom le, akkor nagy valószínűséggel mi fog következni. És innen, hogy ez tulajdonképpen egy válasz legyen, vagy egy javaslat legyen, mint ahogy a kereső motorban van, hát egy epsilonnyi.
Hát ez egy, annak egy felső, egy tökéletesített változata igazából.
Hát, úgyhogy ezért mondjuk, hogy a kereső motorokba beépítették a mesterséges intelligenciát, és pont ez a prediktív keresés javaslata jelenti azt, hogy mostanában már nem kell beírni az egész szövegrészt, hogy mi van, hanem beírok két szót, és utána megnézem a javasolt 4-5 változatból, hogy melyik az, ami tulajdonképpen engem érdekel. Hát egyértelmű, hogy és ezt én erőszeretettel is alkalmazom, tehát akár a mostani választások esetében, vagy a foci Európa bajnokság esetében, tehát két szó után a 6, 7, 10 kifejezés közül ott van az, amit én keresek.
Na és vajon jól van ez így? A természetes intelligenciánk nem csökken ezáltal? Hát akinek már van, az nem biztos, hogy csökken, de
hát én ehhez szoktam mondani azt a példát, hogy a kolozsvári rektori hivatal, ugye, aki ismeri, az a Mátyás templom, vagy Szent Mihály templomtól pár lépés távolságra van, és én számos olyan vendéget fogadtam, akik panaszkodtak, hogy órákat keringtek azzal, hogy tudnak bejutni az egyetemre, mert a GPS-ük nem mutatta meg azt az utat, ahol tulajdonképpen bejöhettek volna. Hát ez így igaz. Tehát minél többet hagyatkozunk ilyen kütyükre, annál inkább elfelejtjük a magunk intelligenciáját. Tehát ugye régen azt mondták, hogy aki a térképet jól tud tájékozódni ismeretlen helyet, az egy értelmes ember. Na most ez teljesen kiírta, mert hogy mindenki azt mondja, hogy mindenki csak a GPS-szel próbál.
Igen, hát régebb ugye láttunk egy-két tornyot egy nagyvárosba, azután irányultunk. Most meg végighaladunk autóval, másnap arra sétálunk, hát itt nem is jártunk, tegnap pedig ott jártunk.
Igen,
ennyire
csak
nem
hogy
figyelünk.
Az a kérdés, hogy amikor én látok egy tor, akkor mivel kapcsolom? Tehát abban az esetben szükséges volt egy olyan fantázia, hogy el tudjam képzelni, hogy ja, akkor ott mi van, mi lesz előtte, hogy van. Tehát valójában felépítettünk magunknak egy világot, és hogyha az beigazolódott, akkor az ilyen visszaigazolásos tanítás volt. Ilyenre is ismerünk példákat. Tehát valójában mindenki saját maga dönti el, hogy mennyit használja, vagy mennyit nem használja a mesterséges intelligenciát. Az biztos, és ezt sokan elmondják, hogy lehet használni, vagy lehet nem használni. De azt vegyük tudomásul, hogy aki használja, az úgy elhúz mellettünk, mint a gyorsvonat. Miért? Mert hogy sokkal, de sokkal többet lehet egy bizonyos idő alatt elvégezni munkát, mint egyébként. Tehát én például azt látom, hogy elsősorban a ilyen GPS programozói munkákat teljes egészében kiszorítja, mert hogy egy mesterséges intelligencia meg tudja írni azt a programot, ugye hát matematikai algoritmus van a háta mögött, javasolni tudja, és én csak ki kell javítsam az esetleges kis hibákat, mert hogy olyanok mindig lesznek benne. Tehát valójában ezért van az, hogy számos olyan esettel találkoztam, amikor be akartak két fiatal programozót egy idősebb programozó mellé osztani, és azt mondja, inkább nem, nekem azt a munkát könnyebben elvégzi a mesterséges intelligencia, én nem fogom betanítani a fiatalokat, mert hogy az sokkal, de sokkal nagyobb munka. Egyértelmű, tehát valójában naponta fogunk ennek a megvalósításaival találkozni, de minden esetben tegyék fel, kedves hallgatók, azt a kérdést, hogy érti azt, amit kérdek, vagy csak GPS-en válaszol egy bizonyos algoritmus alapján.
Igen, viszont egyre gyakrabban én hallottam pedagógusoktól, hogy nem is kell, hogy a gyerek megtanuljon akár kézzel írni, vagy számolni, mert talán 10-20 év múlva nem is lesz rá szükség, hiszen majd a számítógép elvégzi ezt helyettünk. Ez helyes felfogás? Mert hogy azzal, hogy én írok, nem csak a kezem mozog, hanem az agyam, a szemem összehangolja a mozgásomat, stb.
És olyan kapcsolatok alakulnak ki, ami nélkül nem azok lennénk, akik vagyunk. Ugyanez a helyzet. Ha én megpróbálok elgondolni egy megvalósítást, egy utat, na, hogy fogom ezt elgondolni akkor, ha az alapvető ismereteim, az alapvető érzékei hiányoznak arról? Hát az nem lesz egy járható út. Tehát valójában tényleg a kuli munkát, a segítséget megadja, és ezt így kell nézni. Egyébként az európai és az ázsiai felhasználók körében nagyon nagy különbség van. Az európaiak, vagy akár az itthoniak is azt mondják, hogy köszönöm szépen, megkérdem a ChatGPT-t, válaszolja, és motámó leírom, és ez az én válaszom. Az ázsiaiak érdekes módon megkérdik, újra kérdik, kielemzik, és beépítik azt a tudást az általuk leírt, ami van a kettő között, nagyon könnyű eldönteni, hogy melyik a jobb. Ugye az első az kevesebb energiát igényel, de hát ezt legalábbis, aki egy kicsit is a tanügyben volt, azt ismeri, hogy a mostani fiatalok azok sok esetben a könnyebb utat választják. És a könnyebb út persze ez, hogy ne megértsük azt a választ, ne újra mi átfogalmazzuk ezt, és a tanároknak sok-sok gondjuk is van, hogy döntsék el, hogy az a kérdés, amit feltettek a diák a ChatGPT-vel, vagy valami hasonlóval válaszolt, vagy egyébként mással. De fogadjuk el, hogy nagyon hasznos bizonyos tekintetben. Gondoljanak csak arra, hogy a fordító program. Itt a kérdést eleve úgy tegyük fel, hogy szükséges az, hogy több nyelvet megtanuljunk, amikor hamarosan, hát már most olyan eszközök állnak a rendelkezésünkre, amivel bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre én tudok fordítani, és itt van. Csak ilyenkor a kérdés az, hogy mit nyerünk, vagy mit veszítünk. És a kérdést én másként tenném fel. Az a kérdés, hogy mit nyerünk egy kultúrában, hogyha én egy fordításban olvasok el valamit, vagy mit nyerünk azzal, hogyha én az eredetiben olvasom el azt, amit valaki leírt, és ezt gondoljuk át, hogy...
Igen, jönnek itt a kételyek, két hallgató is írja SMS-ben. Tisztelem önöket, lehet, hogy butaságot kérdezek, de nézzék el nekem. Mi lesz, ha annyira fejlődik a tudása, hogy önállósítja, függetleníti magát, hogy már veszélyessé válik? Köszönöm, Sándor írja ezt az SMS-t, és van még egy másik, Ilona. Jó napot kívánok! A mesterséges intelligencia, villanypásztorok, gépek, robotok, stb. Rendkívüli módon megkönnyítik az ember szellemi, fizikai munkáját. Szerencsére a piramis csúcsán a programozó áll, vagyis megvannak a határok. Megkérdezném, lehetséges-e a jövőben, akár a sci-fi filmek szerint, hogy a túlokos műintelligenciák saját magukat be- és átprogramozzák, azaz a fagylalt visszanyal effektus, Ilona? Láttunk ilyeneket filmeken.
Igen, és hadd Ilonának válaszoljak először.
Hát ugyanaz tulajdonképpen a két.
Lehet, viszont két különböző válaszom van. Hát a másodikra a válasz egyértelműen az, hogy nézzük meg, a programozó csak azt mondja meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan tanuljon. Az, hogy mit tanul meg, az nem a programozó, azt az adatok mutatják meg, hogy mit mutatok neki meg. Ha én veszek ugyanazt a mesterséges intelligenciát, és az egyiket feltöltöm csodálatosan szép adatokkal, ami itt van, a másikat csupa hazugsággal, akkor ugyanaz a programozó által írt mesterséges intelligencia egyik esetben szép válaszokat ad, a másik esetben meg csupa hazugságot. És ugye ezt hallották önök is, hogy mi van. Tehát maga az adatbázis, az, ami a tanító adatbázis, ami ezt meghatározza. A másik, hogy az első kérdésre én nagyon egyszerűen tudok válaszolni, az egyértelműen a számítógépek bonyolultsága határozza meg, hogy mikor lesz az, hogy tudata, hogy megérti a dolgokat. És egyszer elmondtam, most még egyszer ismétlem, most már lehet, hogy nem pont kvantum számítógép lesz, de én nagy valószínűséggel tehát mondom azt, hogy igen, kvantum számítógéppel fogják megvalósítani a közeljövő mesterséges intelligenciáit. Addig, amíg ezek nem terjednek el, addig még nincsen nagy gond. Amikor ezek már hétköznapi szinten itt működnek a mindenki asztalán, vagy ilyen nagy szerverparkokban, hát akkor már elég komplexitása lesz az egésznek, hogy meggondoljuk, hogy igen, tudatra ébredhet, és az egy egész különös pillanat lesz.
Mi is tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Dávid László professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora, Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Üdvözlöm! Halló!
Hallgatjuk, tessék mondani!
Igen, hát hozzászólnék ehhez a intelligens... Nem tudom, miért mondja vissza a szavamat a rádió.
De mi itt tökéletesen
halljuk.
Nem vagyok
mellette, sajnos... Jobban szeretném, ha az agyukkal tanulnának a fiatalok, és nem a gépekkel. Úgyhogy szeretném, ha többet tudnának, intelligensebb volnának a mai magyarok, mert én nagyon öreg néni vagyok, és azt veszem észre, hogy nagy hiányosság van a tanulásnál a fiataloknál. Csak ez az észrevételem, és sajnos, hogy ha most nézem a politikát és az Európai Unió...
Jó, ebbe tessék megengedni, hogy most ne bonyolódjunk ebbe bele az Európai Unióba, meg a politikába, ebben önnek teljesen igaza van, hogy... Igen, az előbb én is ezt kérdeztem, professzor úr, hogy vajon nem megy-e... természetes intelligencia kárára, és már nem válaszolt is tulajdonképpen.
Hát teljesen egyértelmű az, hogy egy olyan társadalomban szeretnék én is élni, ahol megfelelően műveltek a körülöttem lévők, a fiatalok, és ez a úgynevezett MI vagy AI, ahogy az angolok rövidítik, az csak egy segítséget ad. Tulajdonképpen megkönnyíti a
mindenki. De ez ugye az értékrendszer. Miért nem műveltek a mai fiatalok? Jobban kezelik az okos kütyüket, mint mi? Hát ma nem ez a...
Igen, csak...
Ez az elvárás a társadalom részéről?
Csak ahhoz, hogy megfelelő értékrendje legyen valakinek, rá kell lásson. Tehát rá kellene lásson, és tudja kategorizálni, mi az, mit jelent a maga az érték. Mit jelent... tehát értéket jelenti az, hogy én mindenek előtt a saját érvényesülésemet tekintem, és próbálok gázolok át mindenen, vagy esetleg értéket jelent az, hogy a közösségért teszek valamit, és úgy próbálom felépíteni. És ez mindezt a gyerekkori neveltetése határozza meg a fiataloknak. Na most én... tisztelem és szeret azokat a családokat, akik meghatározzák, hogy adott korig a gyereknek nem adnak okostelefont a kezébe, mindaddig, amíg kifejlődik az a mag, ami tulajdonképpen önmagában is tudja az életre vezérelni, és hogy ez most a 7 év, ugye, ahogy szoktuk mondani, vagy esetleg több, erre nem tudok válaszolni, de biztos van egy ilyen korszak, amikor nem ajánlatos, tehát ébredjen rá a saját képességeire, és ne legyen mindig kötve valamihez. Elfogadom azt, hogyha kapcsolatokat kell ápoljak, tartsak, előnyös, hogyha mindenféle kütyüt használok. Az, hogyha valamit el szeretnék végezni, át szeretnék gondolni, információra van szükségem, megint előnyös. Hát én annak idején megértem azt az időt, hogy valahonnan megtudtam, hogy egy cikkbe olyan információk vannak, ami nagyon érdekel, felültem a vonatra, egy éjszakát utaztam Bukarestbe, majd egy napot jegyzeteltem, mert akkor nem is lehetett lemásolni azt a cikket, megint a következő éjszakát haza, és úgy megvolt az az információm, ami tulajdonképpen az a cikk, vagy azt tartalmazott. Na most képzeljék el, ma ez hogy működik. Ma ez úgy van, hogy 5 perc múlva olvasom, és az a nagy gond, hogy nem férek hozzá, hanem nem tudok válogatni a megfelelő információkból, és ez jelenti a nagy gondot is. És ezért van az, hogy a mesterséges intelligencia nem teljesen autantikusan tanul, hanem emberek százai állnak a háta mögött, hogy megmondják, hogy na ezt az adatot beteszem a tanító adathalmazba, vagy ezt nem teszem be. Ezt kigyomlálom, mert hogy a mesterséges intelligencia rossz dolgot tanult meg. Tehát az, ami szinonímaként jelenik meg, hogy a mesterséges intelligencia nem egy program, hanem egy olyan dolog, ami tanul. És ez az óriási különbség a között, ami ugye egy programozó végez napi kuli munkaként, és az az óriási különbség, amit majd hozza a mesterséges intelligencia nekünk. Mert ez a tanulás, ez az embereknek a jellemzője, és valójában mi is így leszünk azok, akik vagyunk, hogy egy életen keresztül tanulunk.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánunk! Sándor vagyok.
Hallgatjuk.
Szeretnék hozzászólni. Hát itt tavaly van a baj, hogy elejveszik a kütyűt, nem tudja a kóker nagybetűt, mi az, hogy nagybetűvel kell kezdeni egy mondatot, mi az, hogy ékezetet rakni, hova kell a vesző, meg ilyesmi. Úgyhogy ez nagyon kár arra van a kisebb gyerekeknek. Már nincs szövegeértelmezés, nem tudja, már lefordítsa azt a szöveget, de tükörfordításra fordítsa, az már nem olyan, nem az az értelme.
Igen, köszönjük szépen, Sándor, hogy ezt elmondta nekünk, és üdvözöljük a kakast a háttérbe, gratulálunk, hogy van még kakas az udvaron. Professzor úr, önnek is, vagy elsősorban önhöz szól, de kapcsolódik ahhoz, amit Sándor mondott, Csongornak az SMS-e. Azt írja, jó napot kívánok, ez egy nyílt titok, nagyon bölcs és tudatos az ön meghívottjának a hozzáállása, ezt hozzákötném az életiskolához. Egy fiatalabb szakember már egészen másképp és nem reálisan nyilatkozna, pont úgy, ahogy sok pedagógus már nagyon el van szállva, és teljesen a valóság mellett megy. Rengeteg a funkcionális analfabéta. Én csak akkor csodálkozom, mikor valami normálisan történik, sok bölcsességet, egészséget, tisztelettel Csongor írja. Szóval mekkora nekünk a felelősségünk, hogy a gyerek nagybetűvel kezdje a mondatot, tegye ki a vesszőt, és stb. Nekünk szülőknek, nekünk pedagógusoknak, mert a gyereket, ahogy írja Csongor is, viszi a hullám. Előre.
Meg kell értetni, hogy a gyerek alakuljon ki. Leadjuk meg neki azt a természetes esélyt, azt a jó pár évet, akár 10 évet, ami alatt kialakul, és csak utána adjunk a kezébe ilyen kütyöket, miután ő ezt már kritikusan tudja használni, miután neki már van egy hátsó gondolatmenetet, tehát ne adjuk meg azt az esélyt, hogy a gépek döntsenek el egyébként mindent helyettünk, és teljesen rájuk legyünk utalva. Egyébként én azt a szimbiózist tekintem nagyon hasznosnak, amikor az alakul ki, hogy én egy egész könyvtárat viszek a fejembe, vagy nem is egy egész lexikont viszek, mert pillanatok alatt bármilyen információhoz hozzá tudok jutni, de mellette én alakítom ki a megfelelő kapcsolatokat.
De akkor minek kell tanulni?
Azért, hogy legyen egy alapvető értékrendünk. Tehát tanulás nélkül az értékrendet nem tudjuk megkapni, és a tanulásnak vannak bizonyos részei, egyértelmű. Azt kérdem bárkitől, hogy elolvasna szívesebben egy könyvet, elolvasná a könyvnek a kivonatát, vagy megnézni egy rövid 5 perces videóba, hogy miről szól. Ugyanazt az élményt adja? Kérdem bárkitől. Én egyértelműen válaszolok, hogy nem. Én mai napig egy elkötelezett híve vagyok az olvasásnak. Miért? Mert az olvasás abban az ütemben adja az információkat, hogy én át tudom élni az egészet. Mindaddig, míg a másik kettő az egy erőltetett ütemben ránk erőltet valamit, ami lehet, hogy 5 percig, 10 percig információ lesz, de biztos, hogy nem lesz egy életen keresztül információ. Tehát nem épül be abba az énbe, amit elképzelek, és ezt nagy-nagy a felelőssége a fiatal, kisgyerekes szülőknek, akik át kell lássák azt, hogy kell nevelni az életük első éveiben a gyerekeket, mert utána már nem lesz rá hatásuk, de hogyha ezt megfelelően megalapozzák ezt a periódust, akkor esélyünk van egy olyan társadalmat nevelni, aki kritikusan tudja szemlélni ezt.
Dávid írja SMS-ben, áramszünet esetén egy csomó analfabéta marad a földön. A második esetről van példám, órákig álltak a kasszagépek, nem működtek, nem tudtam fizetni, ott hagytam az árut. Mi lesz? Ön mondta, hogy mekkora energiaigénye van ezeknek a szervertelepeknek.
Persze, ki vagyunk szolgáltatva ennek, és azt, nagyon egyszerű a kérdés, most felteszem azt, hogy gondoljuk át. Abban a pillanatban, hogy Ukrajnában megvoltak az első áramszünetek, akkor fel voltak készülve az emberek erre, hogy megáll az élet, hogy megvan. Nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan vannak abban a korban, mint én, akik megérték azt, hogy nem csak az két órás tévéműsor volt, ahol csupán Ceausescu beszédeit lehetett hallgatni, hanem óránként két órát volt áram. És mindent megtettünk, hogy ezt valamilyen módon pótoljuk. Tehát valójában olyan...
Igen, akkor nem függött ennyire az életünk. Akkor gyertyát gyújtottunk, olvasni tudtunk gyertyafény mellett is, de most az internet nem fog működni gyertyafénynél.
Így van, de valójában meg tudunk oldani egy olyan társadalmat, ahol ne egy központi szolgáltatótól legyünk függőek minden esetben, hanem magunknak azt a minimális energiát termeljük meg. Persze, én most előrevetítek egy olyan dolgot, amit jó átgondolni. Tudják, ha történetesen háború lesz, a háborúnak az első mozzanata az mindig az, tehát az lesz, hogy olyan elektromágneses bombát robbantanak fel, vagy 15-20-30 kilométeres magasságban, ahol minden elektromos dolgunk meghal. Tehát minden, mert akkor, ha be van kapcsolva, akkor is, ha nincs bekapcsolva, akkor is. Tehát képzeljék el, hogy az autójuk nem indul, nem csak a tévéjük, nem csak a minden, de minden meghal. Tehát visszaved bennünket egy, nem a kőkorszakba, de a villamosság előtti dolog. Mit fogunk akkor csinálni? Hogy vagyunk felkészülve erre? Tehát a legelső dolog nem az lesz, hogy minket megmérjön, de egy olyan világba kerülünk vissza, ahol egyértelműen nem, hogy számítógép nem lesz, nem, hogy sokkal egyszerűbb dolgok sem működnek. Előveszük a Trabantot, hogyha még megvan valakinek, mert az fog működni.
Jó, nem szeretném, hogy ilyen pesszimista hangulatban zárjuk ezt a beszélgetést. Azzal, hogy nem érti a szavak mögött rejlő jelentést ez a bizonyos program, tulajdonképpen befellegzett a humornak, az irodalomnak, a művészeteknek? Vagy hogy lesz? Szűk két percünk van még a műsorból.
Én nem mondtam azt, hogy, tehát mondtam azt, hogy nem érti, de azt is elmondtam ezt a amit nem tudnak ma megmagyarázni, hogy hasonló jelentésű, kötődésű szavak ebben a nagy vektortérben, amiben ábrázolják a szavakat, egymás mellé kerülnek. Miért? Miért? Tehát, hogyha én felfogom és ábrázolom a kutyát és az ebet, bár teljesen két különálló szó, és a vektortérben megnézem, hogy hol helyezkednek el, azt fogom látni, hogy egymás mellett. Tehát valójában ez a kérdés, hogy humor, hogy persze kérdés az, és előbb még beszélgettünk is erről, hogy milyen humor. Mert hogy a székely humor és az angol humornak... Azért fogadjuk el, hogy nagy különbség van a kettő között. Melyik humorra tanítjuk meg? De ma is meg lehet tanítani, tehát vegyük azt, hogy vicceket tanítunk, és utána azt mondjuk, hogy na tessék viccet generálni. Sőt, emlékszem, még volt, a 80-as években olvastam egy olyan könyvet, az volt a címe egy novellának, a Tréfamester. Egy olyan számítógépes szakember, aki a társaságban ő mesélte a vicceket. És egyszer észreveszik, hogy a szakember az táplálja be a vicceket a számítógépbe, és mindenki azt mondja, jó, hát vége, hát ő nem emlékszik, új viccet próbál generálni a számítógéppel. És a csattanója az ennek a novellának, hogy a végén felteszi a kérdést, hogy mi a vicceknek a célja? És egyszerűen arra válaszol, hogy az egy teszt. Azzal tesztelnek minket emberek.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Ma ennyi fért műsorunkban, tanár úr, remélem, hogy folytatjuk még ezt a beszélgetést egy következő alkalommal. Mai meghívottam dr. Dávid László professzor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Viszontlátásra, üdvözlök minden hallgatót.